Lelkész. Szerkeszti Kis Csaba.
Kedden délután 5 óra 12 perckor is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Aki figyeli a belpolitikai mozgásokat, még akkor is, hogyha nem sokan vagyunk, akik erre vetemedünk, az ma igazán kapkodhatta a fejét. Azt hiszem, hogy a tisztelt vendégem is a mai műsorban ilyen állásponton van. Erről fogunk beszélni, hogy mi is történt ma az utóbbi időben, és egyáltalán itt Romániában mi várható a közeljövőben, illetve a távolabbi jövővel. Tisztelettel köszöntöm a napra kész műsorban Korodi Attila, Hargita megyei parlamenti képviselőt, alsóházi RMDSZ frakció vezetőt. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Nos, élőadásban vagyunk, ezt jeleztem az ajánlóban is, úgyhogy önök is bekapcsolódhatnak a mai beszélgetésbe is. Megmondom őszintén, én személy szerint nagyon kíváncsian várom a véleményüket mindazzal kapcsolatosan, ami a kormány egyes tagjainak a kicserélésével kapcsolatosan ma történt a fővárosban. Tehát elérhetőségeink a 0265 22 20 22-es vagy 0365 42 44 34-es telefonszámok, SMS-eket a 0740247465-ös számra várunk, és él e-mail címünk is a naprakész@marosvásárhelyi.ro. Bő fél órával, vagy akár már háromnegyed óra is eltelt azóta, mióta itt a délutáni tájékoztató műsorban elhangzott az az interjú önnel, amely még a délelőtt folyamán készült, és amelyben az új tárcavezetők kilétéről tájékoztatta a kedves hallgatókat. Azóta nagy változás történt többek között, kicsit epésen megjegyezve, kicsit humorosan, nem is tudom, hogy nevezzem. Hát az egyik kedvencük idézőjelbe téve, aki miatt aggályok merültek fel még ezelőtt szűk két évvel a kormányátok alakítás kapcsán is. Liao Gucavas Ilescu, Craiova volt polgármester asszony, a munkaügyi tárca várományosa akkor, és birtokosa most, munkanélkül maradt. Mennyiben tartja ezt fontosnak, mármint hogy az államelnöknek az álláspontját a kormány átalakítással kapcsolatosan, mi jó, mi rossz, egyáltalán hova vezethet a jelenlegi helyzet, és folytatódik-e a paloták közötti háború amiatt, amit Klaus Johannis államelnök ma délután tett?
Szerintem nem tudjuk ezt jó vagy rossz viszonyrendszerben értékelni, mert ez igazából egy politikai csetepati adok-kapok háborúnak a része. Azzal a mai döntés nem hiszem befolyásolja nyomós mértékben, hogy a szaktárcák, amelyeknek várományos végül nem foglalták el a helyeiket, jobban vagy rosszabbul fognak működni, és ezt mindjárt megmagyarázom miért. De azt engedjen meg a szerkesztő, hogy elmondjam, hogy gondolkodva és készülve az esti késő délutáni beszélgetésünkre eszembe jutott a reggeli interjú, és azon mosolyogtam, hogy mennyire hamar elvesztette a hírértékét az a beszélgetés, mert közben az államelnök egy tényleg nem várt mozgással olyan mértékben avatkozott be a Szociáldemokrata Párt belső életébe, amit nem számolt senki, mi sem, akik elég jártasak vagyunk, de aztán megtudtam, a Szociáldemokrata Párton belül sem számoltak ezzel. Vagyis arról van szó, hogy a munkaügyi miniszter elveszette a tisztségét, mert a helyettesét, az utódját kinevezték, viszont őt nem nevezték ki a szállításügyi minisztérium élére. Liao Gucavas Ilescu a Dragnea pártelnök vonzás körébe tartozik. Másik felől pedig a Pao Stănescu fejlesztési minisztert nem menesztették, mint hogy a Peszedék írte. Ő meg nem tartozik a Dragnea elnöknek a vonzás körébe, és az Ilan Laufer pedig nem is kapott ezért mandátumot. A PSD most pedig abban a helyzetben van, a rádió beszélgetésünk alatt is, én úgy tudom, hogy összeült az állandó tanácsuk, hogy új jelölteket jelöljenek meg. Alkotmány jogilag a következő helyzet. Az Alkotmánybíróságnak volt erre már számos döntése, az államelnöknek akkor, amikor nem kormánystruktúra váltás van, hanem az adott kormányzó párt kér egy miniszter cserét, akkor az államelnöknek joga van egyszer is nem többször visszautasítani egy nevesítést. Az államelnök élt ezzel a jogával, és úgy élt, hogy képes volt a percedén belül valamiféleképpen villámszerű csapás mérni, mert azok a miniszterek, amelyek olyan reggel interjúban is elmondtam, nem föltétlen jelentenek szakmai előrelépést, gondolok a kulturális minisztériumra, vagy gondolok a sportminisztériumra, azok nevesítést kaptak, és a tényleg nyomós minisztériumban nem kaptak nevesítést emberek.
Na már most történt azért egy-két dolog, ami utalhatott arra, hogy nem fog ez a dolog ilyen simán menni. Ugyebár az utolsó eset az éppen Ekaterina Andreescu oktatásügyi miniszter kinevezése kapcsán merült fel, amikor két napot, ha jól emlékszem, Klaus Johannis kivárta, míg végül is aláírta az oktatási tárca új vezetőjének a kinevezését. Abban igaza van, hogy már is alkotmányossági kifogást emelnek, vagy határozták el magukat a szociáldemokraták az államelnöknek a magatartásával kapcsolatosan, és állítólag talán egyszer van joga visszautasítani, nem is a kinevezést úgy tudom, hanem a visszahívásnak az elutasítását egy tárca éléről. Tehát itt valószínűleg, hogy Lia Olguca Vasilescu-nak a személye körül megy a, mert ő az, talán a legközelebbi ember Liviu Dragnához. De a baj az, hogy elméletileg szinte a fél kormány kicserélődött az utóbbi bő egy hét alatt, mert hát ugyebár ott Negrescu miniszter is lemondott. Nikolaj Fifor, a védelmi tárca várományos, aki nagyon jól teljesített, és NATO szempontból is nagyon jól ismert szakemberként volt nyilvántartva, talán becsületére válik, hogy Aradon a hétvégén vasárnap még találkozott a magyar kontingenssel, és átadta a közös védelmi erők zászlaját a magyar félnek, csak utána mondott le. Nagyon sok kavarodás várható. Na most, meddig lehet ezt húzni véleménye szerint? Mert itt van december 1-e, csak azt vegyük, hogy a centenárium megünneplése, ami miatt a művelődési miniszternek kellett mennie. És hát bő egy hónap van hátra az uniós elnöki tisztség átvételéig, ami megint nem teszi ott, hogyha ilyen politikai kavarodás van. Mit lehet egyáltalán tenni, vagy miben lehet bízni, hogy ebben az országban történni fog egyáltalán pozitív irányba?
Azt gondoltuk, hogy közeledünk az uniós elnökségi fél évhez, lecsendesednek a politikai adok-kapok, viszont rendszer az ellenzéki pártok, a mostani kormányzó pártok és az államelnöki hivatal háromszögben, de ez egyelőre nem látszik lecsitulni. Másik felül pedig azért el kell mondanom, és ez a beszéd indításához kötődik, hogy azért meglepő Johannis mostani döntése, mert igazából mindenki arra számított, és mi is a frakción belül beszélgettünk ezek a kérdésekről, hogy maga az egész miniszter cserét fogja Johannis egy első lépésben visszautasítani, vagy el fogja húzni az idő, tehát az időintervallumát van 45 napja erre, tehát hogy ő kivár. Johannis olyan szempontból racionálisan döntött, és az az érvelés elfogadható, azt mondta, hogy mivel uniós elnökségen évvége, ezért hamar lezár néhány kérdés, viszont két kérdést napirenden hagyott. Ez a két kérdés szerintem egy politikai játéknak a része egyértelmű, és ebben kell olvasni a válaszát erre. Azért el kell mondjuk a rádió hallgatóknak, hogy Lia Olguca Vasilescu a maga módján egy hatékony miniszter, tehát nekünk vannak fenntartás az ő személyvel kapcsolatban, mert van egy politikai múltja. De ha azt nézzük, hogy milyen ügyeket próbált helyre tenni egy elég rossz kormányzati hangulatban, és gondolok itt akár finanszírozás kérdésekről, vagy akár törvénykezési történetekről, akkor legalábbis partner volt, tehát a megoldás keresésben, és ezért nem panaszkodhatunk, hogy rosszul dolgoztunk együtt, viszont sose szabad elfelejtsük azt, hogy honnan jön, és ez mindig megmarad, és ezért van a fenntartása maga az ő személyvel kapcsolatban. Az államelnöknek nem ilyen típusú fenntartási voltak, hanem az államelnök szerintem azt látta, hogy egy erős ember a peszedében, neki erre van hatásköre, hát igen, akkor megállítja a kinevezését, és ez volt a sokkoló, hogy nem a kevésbé ismert neveket fogta vissza, hanem pontosan a fajsúlyos neveket.
Hát igen, csak hogy itt megint az vetődik fel, és erre külön kérném majd, hogy reagáljon, hogy milyen fontos feladatok elé kéne nézni. Ugyebár jó néhány, ha jól számoltam, akkor 10 megyébe gondok vannak az időjárási viszontagságokkal, ezek között a két székelyföldi megyében is. Igaz, hogy az utak fel vannak most már szinte teljes mértékben szabadítva, de azért a hó ott van, hideg lesz, további megyék is gondokkal küszködnek, tehát erre kéne jobbára odafigyelni. Költségvetés, 2019-es esztendő, felkészülés, mondom, a következő időszakra. Egyáltalán a költségvetés szóba jön-e, tisztelt Korodi Attila frakcióvezető úr, vagy ez megint ott lesz, hogy majd karácsony tájékán lesz egy sürgősségi erőltetett munkamenet, és legjobb esetben még az idén el lesz fogadva a jövő évi büdzsé.
A költségvetésről a vita beindult. Azért tudom ezt biztosan mondani, mert ugye a rádióhallgatók is tudják, hogy nekünk, RMDS-nek, erdi magyaroknak alapvető kérésünk, hogy a személyjövedelem alól 100%-ban való helyben maradása az legyen része a közpolitikában, és erről már folytattunk egy vitát például a kormányzó oldalral, és úgy látom, hogy ebben a kérdésben megoldást találunk, megoldást kapunk. Tehát ők a költségvetés előkészítését elindították, de ahogy a szerkesztő is mondta, én tapasztaltam is azt mondja, hogy szerintem ez a két ünnep közé tehető, mint ahogy ez megtörtént ebben az évben is. Tehát én azt látom, hogy dolgozni fogunk a két ünnep között ebben a kérdésben, úgy érződik. Lássuk, hogy hogyan tudnak tovább lépni, le tudják-e zárni ezt a mostani mészerek kinevezési fázist. Másik felől pedig ugye beszéltünk arról, hogy mi történik a hódfánytással. Talán az információ még nem ellenőrződ, de például a brassói útügy, regionális útügy igazgatóságnál én úgy tudom, hogy gondok vannak a hódfánytási feladatok elvégzésével, és itten eljárásbeli gondok. Erre majd a következő napokban, hetekben nagyon alapos válasz és megoldást kell találjanak, mert nem csak Kovász és Hajta megyével volt gond, hanem Brassó megy egészével is, Maros megyével is, és ezt onnan tudjuk, hogy ugye a kollégákkal ezekben a megyékből autóval utazunk Bukarestbe minden hétfő délelőtt pont a hazás fázisában, és láttuk azt, hogy nem működött. Azontól pedig beszélünk arról is, ami az uniós elnökség, mert el is megemlítődött. Románia két fajta szerepkört tölthet be az uniós féléves elnökség alatt. Az egyik az egy ügykezelő, adminisztrátor, folyamatokat lemenedzselő, ügyeket megoldó, ahol minden országnak, az uniós tagországnak képviselői itt vannak, tárgyalnak, tovább mennek. Van egy ilyen fajta ügykezelő szerepkör, és van egy második, ami arról szól, hogy van-e olyan fajta vízió Romániában az uniós elnökségre vonatkozóan, amely beindít olyan vitákat, amelyeknek az eredménye nem az uniós elnökség alatt születik meg, hanem 2-3 évre rá. Általában az uniós elnökséget a tagországok arra használják, hogy beindítanak vita folyamatokat, tematizálnak, és abból valamikor 2-3 éves intervallumban új uniós döntések, új szabályok születhetnek. Ezt a részét én gyengének látom, és ezt a részét én gyengének látom, de ezben hibás úgy az államelnök hivatal, mint a kormány is, mert nem fektettek megfelelő hangsúlyt arra, hogy megtalálják a közös pontokat, mindenki inkább a belpolitikai csatározásra is fontosított. Tehát ügyvezetés szempontjából szerintem a féléves elnökséget Románia meg tudja tisztességgel szervezni, itt nem látok gondot. Igazából Románia szempontjából az a gond, hogyha nem tud ebből a fekete-tengeri, észak-balkáni, közép-európai térségből a témákat bevinni az uniós vitafórumokba, melyek néhány év múlva esetleg szabályzatokat csiszolnának, javítanának, átalakítanának.
Az is belpolitikai vita eredménye, hogy ellentmondó nyilatkozatokat tesznek nagyon felelős beosztásban levő közismert személyiségek, és itt gondolok egyrészt Klaus Johannis államelnökre, másrészt például Szorina Pintja egészségügyi miniszterasszonyra, aki beismerte, hogy a jövő májusban Nagyszebenben tartandó csúcsra nincs az egészségügyi rendszer felkészülve, tehát a kórházak nincsenek felkészülve a magasrangú vendégeknek a fogadására. Ez pedig hát egyáltalán nem teszi jót amúgy az ügynek, meg is riaszthatja a partnereket, és íme, hogy Finnország miniszterelnöke már közbe is lépett. Tehát önnek, akinek tapasztalata van nemzetközi téren is, külpolitikai téren is, Lát-e valós esélyt arra, hogy január 1-től mégse Románia legyen az Európai Unió, az Európai Tanács elnöki tisztségének a birtokosa?
Nem látok erre valós esélyt, viszont valós hibákat, amelyeket elkövetett az államelnök, kimondottan csak belpolitikai szintére koncentrálva, azt igen. Azt, amit viszont Szolina Pintea elmondott, az azért volt, szerintem azért tisztességes elmondani, mert azért tudomásul kell vegyük azt, hogy egy szebeni dimenzió akkor jött be a képbe, amikor Juncker, Európai Leköszönő Bizottsági Elnök bejelentette, hogy ő azt szeretné, hogy Szebenben, ugye neki jó barátja Johannes, tehát Johannesnak a városában legyen meg az első brit kilépés utáni csúcs. És ez újra fészett minden Bukarestre, így nem volt felkészülve, Bukaresttel számolt. És ezzel a bejelentéssel egyértelmű, hogy új helyzet adódik. Én azt gondolom, hogy ha most csak a kórházi ellátást nézzük, mobil kórházas rendszerekkel meg lehet szervezni. Tehát itt nagyjából 1000 olyan magas és középrangú tisztségviselő és tisztviselő lesz Szebenben, amelynek egy krízis esetén lehet választ adni, hogyha erre szükség lesz, de nem beszélünk, nem szükség. De van olyan mobil egészségügyi rendszer, amivel meg lehet oldani. Viszont az biztos, hogy egy ekkora falsúlyos találkozón maga a kórházi infrastruktúrális dimenzió, ami egy Szeben méretű románi városon megvan, az nincs is, hogy ellássa. Ezt kellett volna tudni már legalább 5 évvel ezelőtt. De nem volt akkor téma, ez hirtelen lett téma a júniusi, ha jól emlékszem, Juncker Európai Uniós helyzetjelentés beszédében.
Érkezett közben 2 SMS, megkérném szépen, hogy reagáljon rájuk. Zsolt nevű hallgató írja SMS-ben, hogy véleményem szerint a román politikával az, a politikáról az, hogy ez egy nagy színház, ahol jól fizetett színészek különböző paródiákat adnak elő, függetlenül attól, hogy van-e erre érdeklődés, vagy nincs. Az országban csak viszályok, gyűlölködések és pénzpazarlás folyik. Nem kell csodálkozni azon, hogy elmennek a fiatalok. Katedrálisokat építünk, felesleges referendumokat tartunk, de nincs egy normális kórházunk, stb. Írja tisztelettel Zsolt.
Én azt látom, és a Zsoltnak abban igaza van, hogy az a kultúrkör, amelyben mi élünk, nem igazán érzi kényelmesen magát ebben a nagy zűrzavarban. Én igazából az európai térben, főleg az olaszországi politikai csetepati hangulatához hasonlítom, csak annyit van egy erős, most nem rossz vagy jó értelemben, hanem egy tényként kezelendő balkáni behatás is. Tehát, hogy tényleg Bukarestben sokszor nagyon furcsán értik, és sokszor a közpolitikai kérdések eltörpülnek más személyes orgóliumok, vagy más személyes intatású kérdésekkel szembe. De ilyen körülmények között is egyértelmű, hogy nekünk az azunk, hogy dolgozni kell. Tehát hátra nem lehet dőlni, mert ez a környezet nem fog radikálisan, sem megváltozik egy képről a másikra, ez egy kulturális közeg, amelyben dolgozni kell.
És egy másik SMS, azt ír egy másik kedves hallgató, hogy ami ma Romániában van, az nem követhető épésszel, oly gyorsak a változások, hogy már az a nem létezésre val. Lassan a mánia maradt csak. Hol élünk? Kérdi egy tisztelt hallgató.
Nem kell kommentálnunk, de egy nagyon frappás megjegyzés.
Most egyéb iránt utalt 2 Jean-Claude Juncker, Európai Bizottsági elnök úrra, aki azért megbolygatta a hangyabolyt azzal a bizonyos kijelentésével, ami a centenárium megünneplésére vonatkozik, és hát ezzel kapcsolatosan aztán kapott hideget, meleget, elsősorban magyar részről, történelmen, könyvet, meg mindent. Említettem azt, hogy a volt művelődésügyi miniszternek a fejére olvasták, hogy egyáltalán nem törődött a centenáriumi ünnepségek megünneplésével. Nos, ilyen tekintetben az önök helyzetesen könnyű ott a parlamentben, mert hogy személyesen sérelmezte azt is, hogy például az ellenzéki pártok hogyan viszonyulnak
a magyar kérdéshez, és hogy a Mentsetek meg Románia frakciónak a tagjai csak szavazatszerző céllal szólítják meg a magyar közösséget, mikor konkrét lépésekre lenne szükség, akkor ugyebár pont ellenkező irányú szavazással bizonyítják az álláspontjukat, és hát nem kell külön említeni a Mentsetek meg a Népi Mozgalom pártjának az álláspontját, ott jeles képviselőjével, az új elnök és az új ügyvezető elnök álláspontjával kapcsolatosan is vasárnap olajat is öntöttek a tűzre, egy olyan kijelentés, ami szerint a magyarországi román tanároknak megtiltották, hogy részt vegyenek a szombati gyulai román centenári ünnepségeken. Ezt a kijelentését Eugen Tomáknak minden oldalról cáfolták. Tehát ilyen légkörben kell dolgozni, és közeledik az a bizonyos dátum, tehát mi várható még egyáltalán? Úgy tűnik, hogy a liberálisok valamelyest lecsendesedtek, vagy én látom rosszul?
Külső fennhangokban igen, de ha azt nézzük, hogy a parlamentben hányszor szólalnak fel, akár és tematizálják a magyar ügyet, az nem csendesedett. Az elmúlt hetekben is a képviselőházban például 2-3 oktatási ügyben is volt törvénytervezetünk. Általában azért, ugye, mert Juhani fél az alkotmányi bíróság visszaküldte, és ezekben a kérdésekben folyamatosan kimentek, és a kisebbségi nyelven való normális oktatás ellen érvelnek még most is. Tehát nem érzik ennek igazából a politikai súlyát, hogy mennyire káros, amit ők tesznek. Én azt gondolom, és itt visszatérek a 2016-os választásokhoz, ahol ugye az új generáció, amikor indult a választási hajrában, azt is mondtuk, hogy az egyik felelősségünk az, hogy amennyire lehet, próbáljuk a magyar közösséget normálisan átvinni ezen a 2018-as csatározáson, és ha vannak fejhangok, azok maradjanak a politikai berkében, nem menjenek a társadalom részére. Azt gondolom, ez részben sikerült, azért mondom részben, mert sokkal vehemensebb magyar ellenségre számítottunk, de azt gondolom azokkal a politikai eszközökkel, amelyeket tudtunk élni, például azzal, hogy van a kormány oldala egyfajta parlamenti megállapodást tudtuk tompítani a nagyon erős fennhangokat. Ez azt jelenti, hogy ideális év van, sőt, nagyon komplikált és számos törvényünk emiatt a fennhangok miatt húzódik, nyúlzzák az ország különböző ellenőrző intézményen, például az alkotmánybíróság, de azért lehetően a rosszabb is. Én azt látom, hogyha centenáriumról beszélünk, a kormány igazából a felszínes megjelenésen túl nem ünnepelte meg a 100 éves évfordulóját, erre képtelen volt, és ez sok mindent elmond. Viszont a parlamentben ez egy folyamatos feszültség, egy jelentés viszonyítási rendszer, rossz értelemben. Mert mi azt mondjuk, hogy a centenáriumról beszélünk, akkor is a december 1-i sarokpontról, akkor az pontosan egy olyan Romániáról beszél, aminek az építése messze alattalan most történik. Jó, a fejvári nyilatkozatban foglaltak azért elég komoly támpot jelentenek egy kisebbségvédelmi jó rendszerre, egy autonómiákkal építkező rendszerre, egy jó igazságszolgáltása, stb. Stb. Ettől nagyon messze vagyunk még. De az látszik, hogy a felszínes centenáriumi hangulaton túl mélységében a román állam erre végül nem készült fel. Tehát ő megelégszik az ellenségképpel, és megelégszik néhány szimbolikus, jó vagy rosszul sikerült szoboravatása, de mélységében társadalom az egy olyan elemzés, nem szeret, hogy 100 év után hol áll a román társadalom, és merre tart.
Ne vegyen rossz néven, hogy ezt megemlítem, és merném remélni, hogy nem teszek ezzel semmi rosszat, hogy elmondom, hogy ön most már Csíkszeredában van, tehát ma nem tartózkodott a parlamentben.
Én Bukarestben vagyok.
Akkor bocsánatot kérem.
A plénumról szaladtam fel, ne beszéljük.
Akkor látta, ha már szoboravatásról ejtett szót, azt a ceremóniát, amit a liberálisok már előadtak az Ábrahám Jánkó mellszobor felavatását.
Szerencsémre nem, az hétfőn délre volt időzítve, de a havazás miatt nem értünk be, tehát valahogy az elkerülte azt az időpontot. A parlament egyik bejáratának a földszinti részén van ez a szobor felállítva.
Akkor elnézést kérek, hogy rossz információt próbáltam közzétenni. Na már most jött itt 4 kérdés, és ez már konkrétan önhöz szól. Azt írja, hogy kedves hallgató, SMS-ben Zoltánnak hívják, hogy mi a véleménye Vigorika Döncsillő miniszterelnök asszonyról?
Hol hogy a kormányfők szempontjából egy maga mondján szakmailag elég gyenge kormányfő.
Mi a vélemény az utolsó MCV-ről? Ugyebár ez az Európai Bizottság együttműködési és ellenőrzési mechanizmusa az MCV.
Lehet, hogy az embereknek nem tudom, hogy itt fogom kiváltani, de azt gondolom, hogy nagyon felületes jelentés, és csak egy példát mondok rá, hogy az országos bírói legfelsőbb tanács is elmalasztalta az MCV jelentést, arra térve ki, hogy maga a jelentés annyira felület, és annyira nem nézte meg a bírói szakmai álláspontokat, hogy emiatt teljesen eltorzult helyzetkép jött ezekből a dokumentumokból. A másik indokom erre pedig meg az, éppen olvastunk bele a jelentésbe ismételten, hogy folyamatosan a 2016-os évhez viszonyít, hogy 2016-ban milyen jó transzparencia volt, és az akkori igazságügyi reformintézkedések milyen hasznosak voltak. Hát azt kell tudják a rádió hallgatók, hogy akkor sürgősségi kormány rendelettel döntött a Csolos kormány két nap alatt több mint 40 olyan cikkel módosításáról, amelyek még közelebb hozták például a titkosszolgálatokat az ügyészi szakmához.
Hogy szavaztak az RMDSZ európai parlamenti képviselői? Itt gondolom, hogy a tisztelt hallgató a strasbourgi vitán Románia témájú szavazásra utal.
Persze, hogy nem támogatták ezt a fajta jelentést, azért mert a jelentés az nagyon felületes volt, de ez már a parlamenti vita, az Európa parlamenti vita. Azt tartom viszont olyan elemeket is, amelyek elgondolkodtatóak, és amelyek azt gondolom, hogy jogos, hogy bekerülnek a politikai közvitába, gondolok itt például a civil szereteket érintő törvénykezésről, vagy gondolok a tüntetések tematikájáról, de tartalmazott is elég számos ferdítést, vagy részleges információ felhalmozás az igazságügyi rendszerre vonatkozva.
Dragnea Nikolica, Jordáke, Kodrin Stefanescu, ezek a mi partnereink? Kérdi a tisztelt hallgató.
Hát partnernek nem tekinthetném, de viszont a képviselőház és a szenátusi frakció jó vezetőkkel nekünk hetente tárgyalnunk kell pontosan törvények, amelyek nekünk fontosak.
Mi a véleménye az augusztus 10-i eseményekről? És ez az utolsó kérdés, kérdi tisztelettel Zoltán.
Ugye én is említettem, mert benne volt az Európa parlamenti jelentésben, és nagyon sajnálatos. Azt gondolom, hogy így nem lehet eljárni, és a hatóság el kell végezik az elemzéseket. Viszont azért mondom, hogy van-e egy európai dimenziója is, éppen ugye a hétvégén Franciaországban voltak nagyon brutális rendőri beavatkozások. Arról meg a rádióhallgatók kell majd tudják, hogy nem lesz európai parlamenti jelentés.
Hát igen. Úgyhogy hát ezek mind a jövőt illető kérdések. Pár másodperc múlva folytatjuk, és akkor már sajátosan inkább hazai hírekkel.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig 17 óra 40 perckor a naprakész műsort hallgatják. Vendégünk ma a műsorban Bukarestből Krodi Attila, Hargita megyei parlamenti képviselő, az RMDSZ alsóházi frakció vezetője. És hát egy kicsit visszautalnék a korábbi tisztségére, amikor is környezetvédelmi miniszter volt, és annak idején igyekeztek rendbe tenni az illegális fakitermelésnek a minél kisebb körű visszaszorítását. Nos, olvasom, hogy Románia újabb kötelezett szegési eljárás előtt áll, amiatt, hogy mintegy 1,2 millió köbméter faanyag tűnt el az elmúlt 5 esztendőben a nemzeti parkokból. Óriási mennyiség. Hogy lehet, ha van radar, van mindenféle eszköz arra, hogy az illegális fa kivágásokat megállítsák, hogy ekkora mennyiségű zöld arany tűnt el, és nem csak akárhonnan, hanem a nemzeti parkokból. Halló? No, hallott-e a kérdést?
Igen, hallottam, úgyhogy tudunk beszélgetni róla. Egy civil szervezet végezte el ezt az elemzést, amúgy ők egy olyan fajta civil szervezet, amely főleg az erdőkitermelésre vonatkozóan az elmúlt években nagyon aktívak voltak, és ez rendben is van, és hasznos is. Az erdőkitermelésre vonatkozó megállapításaidnak az egyik támaszpontja pontosan az az erdőradar rendszer, amit az utolsó minisztérségem idején tudtunk kifejleszteni, és azt gondolom, hogy akkor ennek van egy olyan fajta vetülete, amiről beszélnünk kell, hogy ha van erdőradar, és azt kimutat ekkora mennyiséget, akkor valóban ez törvénytelen kitermelés jelent, vagy olyan fajta szabályszegést, amit a hatóság nem akar észrevenni, vagy nem törvénytelenség, hanem egyszerűen egy olyan értelmezés, ami a civil szervezet szempontjából törvénytelenséget sugal. Egy biztos. Bármilyen fajta a nemzeti parkok menedzsmentjével szembe menő, vagy az üzemtermekkel szembe menő erdőkitermelés történt a nemzeti parkokban, akkor az nem, hogy egy szabályszegési eljárásnak lehet a része, hanem az büntény. Tehát itt a román hatóságnak sokkal erősebb eszközei vannak ennek a fejgöngyölítésére. Másik felől meg azt kell tudni, hogy a nemzeti parkokban is vannak olyan fenntartható fejlődési zónák, tamponzónák, amelyekben lehet bizonyos szabályokat betartva erdőt kitermelni. Ezért mondom azt, hogy ez a hír, ami felröppent, az azért hasznos, mert remélem, hogy a hatóságoktól kivált egy olyan reakciót, hogy ezt a kérdést nagyon alaposan elemezni fogják, és mivel a rövid tanulmányban, amelyet bemutatott a civil szervezet, meg vannak jelölve a legkritikusabb nemzeti parkok nevei is, könnyebb ezt felgöngyölíteni. Hogy lesz egy infringement eljárás, azért gondolom, hogy még korai erről beszélni, mert a civil szervezet inkább azt mondta, hogy a szándék és a józanész az lenne, hogyha az Európai Bizottság is ezt kivizsgálná, ami azt gondolom, hogy rendben is van. Tehát egy nemzeti park kérdés az nem csak egy egyszerű románi dimenziónak, van egy európai dimenziója is. De én azt gondolom, hogy a kihágás van, akkor az büntényt jelenti, és ott a hatóságok el kell járjanak, mert nekik főleg a feladatuk.
Csak hogy a közelmúltban megint vita volt ennek tekintetében, mert hogy volt egy olyan szándék, hogy megváltoztatják a nemzeti parkok felügyeletére vonatkozó törvénykezést, és emiatt a civil szervezetek, az illetékes civil szervezetek nagyon felháborodtak.
Különbséget kell tennünk, tehát itt most nemzeti parkokról beszélünk, és amiről szól a vita, az a természetvédelmi övezetek, az különböző kategória, gyengében védett, szigorúban védett, Natura 2000-es európai rendszerben lévő tájvédelmi jellegű rendszerek, vagy éppenséggel helyi jellegű, nagyon szigorú védett területek, tehát többféle rendszerről beszélünk, azoknak a menedzsmentjét leginkább a civil szervezetek látták el az elmúlt években. Ezekre vonatkozóan a kormány más döntést hozott. És mivel más döntést hozott, ez a kérdés kiváltott egy reakciót. Én azt látom, hogy ott valamilyen szinten ülepedni látszik a téma, és úgy látom, hogy a civilek valamilyen szinten megállapodnak az állammal, a kormány ebben a kérdésben, hogy hogyan tudnak együttműködni a következő időszakban. Viszont amire most az Agent Green civil szervezet rámutatott, az kimondottan a nemzeti parkokra vonatkozik, és amiből ugye Romániában van egy néhány, nem sok.
Hallgató van a vonalban, jelzi Nemes Attila munkatársam, hallgassuk meg szíves engedelmével. Haló!
Jó estét kívánok!
Ez egy csokorom
lenne. Meg szeretném kérdezni azt, azok, akik lépten nyomon hazudnak állandóan, és lopnak az államtól, hát azokat nem lehet megállítani, nem jutunk már egyszer oda, hogy el kell tiltani a politikai élettől, ugye, nem hagyni, hogy vezessenek, és ők, amit akarnak, azt is lépten nyomon lopnak. Meg van bizonyítva. Hát kérem, ha ezt nem tudják meg elérni azt, hogy igenis egy becsületes országba jön, akkor ténylegesen akkor csak viseljük tovább a nyakunkon az ilyesmit. Csak ennyit akartam mondani. Köszönöm, hogy meghallgattam.
Szép estét, viszont hallásra. Öné a szó, tisztelt képviselő úr.
Azt gondolom a kérdésben, hogy pont azért vannak hatóságok, hogy megfelelő tárgyilagosságban az ügyeket gyöngyítsék fel és járjanak el, és aki tényleg hiszen ilyen cselekedeteket tesz, az viselje a törvénynek a szigorúságát.
Egyéb iránt Hargita megyére visszatérve, jeles vendég járt önöknél a közelmúltban, az a Dacian Csolos korábbi miniszterelnök, aki intézkedései, akinek kormányzás alatt született intézkedései miatt mai napig is sok mindent sérelmeznek. Na most volt két érdekes kijelentése. lehet, hogy több is volt, de én most kettőt emelnék ki. Az egyik ugyebár a Csíksomlyói búcsú UNESCO listára való felkerülésével kapcsolatosan hangzott el, amelyet az ő miniszterelnöksége alatt torpedoztak meg a kollégái, és azt állította a volt miniszterelnök, hogy hát az tényleg ott volt valami nézeteltérés, de az RMDS képviselő és a kollégák nem voltak elég határozottak, és nem döngették Rágnyá későbbi ajtaját, amiatt, hogy az ügy továbbra is forró maradjon. Ennyire egyszerű a képlet?
Ez egy ilyen teljes válasz részéről, mert egyfelől ő hagyta jóvá azt, hogy a román állam vonja vissza a közgyűlésen már, amikor bizottságüléseken állt, de a közgyűlésen vonja vissza a Csíksomlyói jelölést, és erről vannak hangjegyzőkönyvek, így is hallgattam ismételten abban az időszakban, hogy Dacsán Csolos Székelyföldön jár. Másik felől meg Dacsán Csolos nagyon jól tudja, hogy egy ilyen folyamat ismételten nulla pontról indulva nagyon sok évet vesz igénybe. És ezen a történeten a munkatársak és azok, akik ténylegesen az egész civil kezdeményezést elindították, azok dolgoznak. De ez nem egy napra a másikra fog megtörténni, és az a baj, hogy ez a folyamat olyan körülmények között, hogy közben az a külügyminisztérium, amelynek komoly eszköztár beindította azért, hogy a Csíksomlyói búcsú UNESCO listára legyen téve, sok mindenben nem változott, nem adott megfelelő teret arra, hogy ezt el lehessen olyan szintre vinni, hogy már is mit értem az UNESCO szintjén bizottságban tárgyaljuk. Tehát van egy nagyon komoly szakmai munka, amit nullára akkor kezdeni, én nagyon jól tudom, a szakemberek ebben a témán már dolgoznak, viszont egy dolgot Dacsán Csolos ne felejtsen el, hogy ebben a kérdésben nem másokra kell mutogatni, hanem egy tudomásul kell vegyen, amit akkor is elmondtak a szövetség képviselői neki négy szem közt is és több szem közt is, hogy ha egy ilyen lépést tesz Románia, az sok évre visszamenőleg vissza fogja az ügyet dobni.
Hegedűs Csilla, nagyon frappást választ adott a volt miniszterelnöknek. Szívesen megedelmével kapcsoljuk be Iluska nénit, Homoló Dalmásról, az egyik hűséges hallgatónkat. Ne várakoztassuk tovább. Kezét csókolom.
Aggasztó egy olyan hír, hogy a nyugdíjakat már nem fogják a postán keresztül kézbesíteni, hanem bankkártyával. Hát már odaig eljuttunk, hogy ilyen Bábel tornya lett Románia. Hát aztán most már mi vidéken, mit csinálunk a bankkártyával? Nem tudunk eljárni, nincsen ilyen automata. És akkor hogy lesz? Létezhetik, hogy ilyen gazemberséges, ilyen olcska dolgot is meg tudnak még valósítani? Hát az embereknek mire való a fejük? Csak azért, hogy az én nyaka ne csúszson fel.
Megértettük, még vita alatt áll az új nyugdíjtörvény.
Tetszett ez a frappáns megfogalmazás. Igen, nagyvárosban néha azt gondolják az emberek, hogy minden, ami ott működik, az működik Románia bármely sorkában, és nem igaz. Én amúgy nem hiszem, hogy ilyen döntés fog születni, mert ez automatikusan azt jelenti, hogy nagyon sok ember nem félne hozzá a nyugdíjához. Amúgy most tényleg a nyugdíjtörvény vita beindult a szenátusban már, mi is megtettük a saját javaslatainkat. Az körvonalazódik, hogy jobb lesz a nyugdíjtörvény, sokkal átláthatóbb lesz, mint eddig volt, tehát rendszerezettebb lesz, korrektebbül lesz ez a kérdés tárgyalva, de gondolom, hogy ebben a Vasási Rádióban visszatér a szerkesztő úr és a szerkesztőség ezekre a kérdésekre, mert ma lesz számos olyan technikai része, amelyről értelmes informálni a rádióhallgatókat.
Mindenképpen tisztázunk egy dolgot, hogy nem az RMDS javaslata az, hogy csak kizárólag bankkártyára utalják.
Az biztos. Sőt, volt néhány olyan kérdés, ami pontosan ilyen nem a nyugdíjakra vonatkozó, hanem más kérdésekre, a bankkártya használatra, stb. Cashback törvény, ahol nekünk az álláspontunk az volt, hogy be kell vezetni modern eszközöket is, de nem szabad elfelejteni azt, hogy egy vidéki berendezkedési társadalomban ezek az infrastruktúrák nagyon nehezen alkalmazhatóak, és itt inkább legyünk elővigyázatosak, ne siessünk.
Térjünk vissza Dacsán Csoloshoz. Egészen pontosan egy másik furcsa kijelentése volt, és nem hagyhatom ki a medve kérdésnek az elemzését. Dacsán Csolos, mikor önöknél járt, akkor azt állította, hogy annak kapcsán, hogy Románia nem dolgozott ki egy medvepopuláció felmérő rendszert, emiatt nem bizonyítható az, hogy a medve szaporulat az túlméretezett. Így hát az állomány ritkító vadászatot sem lehet beindítani. Másrészt felhívást intézett Jean-Adrien André Hargita megyei prefektus a vadásztársaságokhoz, hogy kérvényezzék a veszélyes medvék kiemelését. A környezetvédelmi minisztérium ugyanis sürgősségi hatállyal is ad ki engedélyeket, amennyiben a helyzet megköveteli. Hú, de mennyi illetékes elvtárs lett ebben a kérdésben. Miután önök azért ott Hargita megyében, önök is, és Borbély Csaba megyei tanácselnök is, milyen hosszú ideje küzd a medvekérdés megoldása érdekében, és hát ugyebár az utóbbi időben, hál' Istennek, nem hallottam róla, de jó néhány ember megsínlette a találkozást a nagyvaddal.
Ime. Mondjuk jó híreket, mielőtt még értékeljük az uraknak az álláspontjait. Éppen most a beszélgetésünk előtt 40 perccel ment át a módosító indítványaink a plénumban is. A vadkárok kérdésében végre a megyei önkormányzatokat be tudjuk kapcsolni, hogy előfinanszírozzák a vadkárokat, ha a megállapodás a Környezetvédelmi Minisztériummal. Végre számolunk olyan fajta kártérítésekkel, amelyek az emberben okozott egészségügyi károsodás, munkaképtelenséget, hogy nehogy Isten megtörténik egy haláleset, kezeli. Hogy végre az állam finanszírozni fogja a beavatkozásokat, én gondolok áratát telepítésre, vagy sürgősségi eljárásra, kilövésre, amelyek költségterhelést jelentenek. A kérdéseket oldottunk meg az augusztusi tusnácsfődői Grácia Gabrielskóval való megállapodásunk után, amelyet az rendőrs funkció átít most ezekben a napokban, amelyek nagyon fontosak lesznek. Holnap kerül végszavazásra a törvény, és utána reméljük kihirdetésre, nem találjuk szemben munkat egy jelenséges johannis állásponttal, és akkor kezdődhet az alkalmazása, dinamikusabb lesz az egész rendszer, a megyei kormányzatok be tudnak kapcsolódni, és azt gondolom például, hogy a megyei kormányzat be fog kapcsolódni, mert onnan jött az alapötlet, és végre ténylegesen az ember el is számolnak, nem csak a terményekkel és a vadállatokkal, de visszatérve a Dacsán Csoros álláspontjára. Dacsán Csoros egy olyan ügyet véd, ami rég székelyföldi dimenzióban nagyon jól tudjuk, hogy egy hamis állítás. Mindig is voltak állományfelmérések, annak a pontoság egyértelműen nem genetikai felmérés. A genetikai felmérés az a közeljövőben be fog indulni, mert tudom azt, hogy van most már végre egy Európai Uniós finanszírozási kérelem letéve erre a kérdésre. Mindaddig ez becsülést jelent, de a becsülések azok pontosan mutatják a tendenciákat, és számos szakdolgozat is született arról az illető kutatóintézetek számára részéről, hogy mekkora gond van egy ilyen vadászatbetiltása döntése. Dacsán Csoros egyértelműen ezzel a kijelentéssel azt mondta, hogy fontosabb volt az akkori miniszteri asszonyának az álmokfutás az ő számára, mint a valós helyzetnek a kezelése.
Egy utolsó hallgató várakozik, és elnézést kérjük, hogy megvárakoztattuk. Remélem, hogy még vonalban van. Haló?
Igen, haló.
Hallgatjuk önt.
Én azt szeretném csak megkérdezni, hogy abba az időbe, amikor mindannyian láttuk, hogy a nagy szállítmányok jött, mentek, és senki nem tudta ezt megállítani?
Fa kivágásokról van szó, gondolom.
Hát igen.
Hát éppen azért készült erre intézkedés, de hát ezt a képviselő mondja el, hogy konkrétan, hogy mi is történt, amikor a nagy fa szállítmányok keresztbe kasulják át, akit a mi vidékeinken.
Pont erre jött válaszként az erdőradar digitalizálása, mert ténylegesen nagyon nehézkesé teszi a törvénytelenül kivágott fának a kereskedelembe helyezését, és én ennek örülök. Az elején bürokráciát jelentett a fa iparágban dolgozóknak, de most már mindenki belátja, hogy ez hasznos lépés volt, mert sokkal tisztességesebben lehet dolgozni.
Hát reméljük, hogy ennek tekintetében is csak javulás várható. Ha bár én azért engedje meg, hogy kételjel forduljak a téma felé, mert ugyebár jönnek a karácsonyi ünnepek, és már koboztak el illegálisan kivágott fenyőket. Reméljük, hogy...
Az a jó, hogy elkobozták, az a jó, hogy észrevették. Ez a lényegben a rendszerben, és ez van a rendszerekben, hogy könnyebben lehessen felgöngyölíteni a törvénytelen kitermeléseket, kiváltásokat, mert mindig is vannak létezni. A kérdés mindig csak az, hogy adunk neki nagyobb teret, hogy beszűkítsük annak a lehetőségét.
Hát én csak azt tudom hozzátenni, hogy önök is nagyon figyelnek, és vigyázzanak arra, hogy ne csusszon be olyan malőr a romániai törvénykezésbe, amely esetleg a kárunkra lehet. Tisztelt Korodi Attila, képviselő úr, alsóházi frakcióvezető, köszönöm nagyon szépen, hogy rendelkezésünkre állt, további jó munkát, szép estét kívánok!
Szép estét kívánok mindenkinek, viszont hallásra!